Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Advent első vasárnapján szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját. Isten tegye áldottá együttlétünket, Istenre való várakozásunkat. A 185-ös számú énekünk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 185-ös számú énekünk első versszakát, ami így kezdődik: ó jöjj, Immanuel. Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek ígéjét úgy, amint az írva található, Péter apostol második levele, harmadik fejezetének 1-től 16-ig terjedő verseiben, valamint a jelenésekről írott könyv 20. fejezetének 11-től 15-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Péter apostol második leveléből, a harmadik fejezet 1-től 16-ig terjedő verseit, valamint a jelenésekről írott könyv 20. fejezetének 11-től 15-ig terjedő verseit. Ez már a második levelem hozzátok, szeretteim, amellyel tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, hogy emlékezzetek a szent próféták korában mondott beszédeire, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől vett parancsolataira. Mindenek előtt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolódók jönnek, akik saját kívánságai szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik, hol van az ő eljövetelének ígérete. Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt a teremtés kezdetétől fogva. Mert rejtve van előttünk, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amely által az akkori világ özönvízzel elborítva elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által félre lettek téve, a tűznek fenntartva az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Azaz egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszú tűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, és az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben, akik várjátok és siettetnétek az Isten napjának eljövetelét, amikor az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Azért, szeretteim, ezeket várva igyekezzetek, hogy szeplő és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. és a mi Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Ahogyan szeretett testvérünk Pál is írt nektek a neki adatott bölcsesség szerint. Szinte minden levélben, amikor ezekről szól, ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanultakon és állhatatokon csűrnek, csavarnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. A jelenésekről írott könyv 20. fejezetének 11-től 15-ig terjedő verseit olvasom. És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és nem volt hely számukra. Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket a trón előtt állni, és könyvek nyittatnak ki, majd egy másik könyv nyittatott ki, amely az életkönyve. És a halottakat a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, és a halál és a pokol is kiadta a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. A halál és a pokol pedig a tűz tavába vettetett, ez a második halál a tűz tava. Ha valakit nem találtok beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökké való és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 384-es számú énekünknek eléneklésével. A 384-es számú énekünknek mindaz 5 verszakát énekeljük. A 384-es számú énekünk így kezdődik. Hozzád jövök, ó Mesterem!
Imádkozzunk, testvéreim!
Életvágy él mindannyiunkban, Istenünk, élni kívánunk, és olyan jó, amikor tudjuk, hogy az életnek forrása nálad van. Tőled kaptuk, te határoztad meg születésünk idejét, te határoztad meg a körülményeket, azt a pályát, amelyen végig akarsz vezetni bennünket, de te határoztad meg az életnek szép és gazdag tartalmát is. Te akarod úgy megtölteni a mi földi időnket, hogy az valóban életnek neveztessen, hogy legyen abban tőled jövő sok drága ajándék, legyen benne szeretet, jóság, legyen benne fénynek sugárzása, és akkor, amikor sötét völgyeket járunk, akkor, amikor próbatételeket is beleszövögetsz a mi életünkbe, akkor azt akarod, hogy legyen lelki erő, legyen türelem és bizodalom, legyen olyan beléd való kapaszkodás, amivel mindent el lehet hordozni. Köszönjük, hogyha ilyen szoros életközösségbe élhetünk veled, Istenünk. Köszönjük, hogyha minden esemény mögött ott látjuk a te atyai arcodat. Ott érezzük Jézus Krisztusnak megváltó szeretetét. Ott érezzük a te lelkednek munkáját, amivel sugall nekünk gondolatokat, segít döntéshozatalban, amellyel megerősít bennünket teendőink végzésében. Áldunk téged azért, Istenünk, hogyha olyan családi otthonból jöhettünk, ahol szeretetben egybefor a mi életünk, ahol egymást segítjük, és egymás javára tudunk élni. Vigasztald meg most azt a családot, amely az elmúlt héten koporsó mellett állt, és elveszítettek valakit, aki eddig a földi életúton mellettük volt. Adj nekik olyan bizodalmat, Istenünk, amely hiszi az örök életet, és hiszi a viszontlátásnak drága lehetőségét. És köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy ott, ahol problémák vannak, ott, ahol talán olyan hétből jövünk, és olyan otthonból jövünk, hogy tele vagyunk zaklatottsággal, tele vagyunk aggodalommal, kapott sebekkel, vagy adott sebeknek lelkiismeret furdalásos emlékével, ott kérhetjük tőled, hogy csendesíts el bennünket. A mélységből segíts minket úgy felkiáltani, és úgy felemelni hozzád a mi szívünket, hogy az a szív nálad megnyugodjék, békességre leljen, feltöltődjön mennyei erőkkel, és ezzel az erővel tudjunk hazamenni és rendezni dolgainkat. Köszönjük neked azt, Istenünk, hogy ma is ígét készítettél a mi számunkra. Védj el minden akadályt ennek útjából. Attól, hogy szívünkbe zárhassuk azt, és semmit földre hullani ne engedjünk. Hiszen olyan gazdagító útra való az, amelynek minden morzsájára szükségünk lesz. Így kérünk, légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, ami megváltó Urunk nevében. Amen. Készüljünk az ige befogadására és annak meghallgatására a 380-as számú énekünkkel. A 380-as számú énekünknek mind a három verszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Be not
Hallgassuk meg, testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Jelenések könyve 21. fejezetének első versében. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Jelenésekről írott könyv 21. fejezetének első versét. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sem lesz többé. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sem lesz többé. Kedves testvéreim, igazából ennek a most felolvasott bibliai versnek csak a második feléről, a második mondatáról szeretnék prédikálni ezen az advent első vasárnapi reggelen, amely így hangzott, hogy tenger sem lesz többé. De azért olvastam fel az egész verset, hogy ezáltal átláthatóbb legyen ennek a bibliai versnek a hozzánk szóló üzenete. Hogy tudnélik az Úristen abban a másik világban, amit elkészít, ami által ez a régi világ elmúlik, a régi ég és a régi föld, most az a másik világ, amelyre most advent időszakában fokozottabban is várakozunk, most ebben a másik új világban azt írja az íge, hogy nem lesz tenger. Az este a fiatalokkal beszélgettünk ez ige kapcsán, és többek között arra a megállapítással jutottunk, hogy bizony vannak olyanok, akik ennek nem örülnek. Főleg azok nem, akik szeretnek tengerre járni, fürdőzni, akik szeretnek ott napozni. Hát azoknak mondhatnánk azt, hogy nem igazán jó hír, hogy ott abban a másik világban nem lesz tenger. Azonban tudjuk, hogy a Jelenések könyve az tele van szimbolikával. Hogy elsősorban nekünk nem szó szerint kell ezt érteni, hanem van ennek egy más átvitt jelentése, értelme, és ezen a mai istentiszteleten ezt kell nekünk elsősorban megfejteni. Mert nem attól az örömtől akar megfosztani bennünket az Úristen, ami a tengerparton járást, az ott létet, az abban való fürdőzést nyújtja, hanem sokkal inkább a Szentírás összefüggésében a tengernek negatív jelentése van. Vagyis amikor az Úristen ez ége kapcsán azt mondja, hogy ott, abban a másik világban, amelyre várakozunk ezen a mostani adventen is, ott nem lesz tenger, ez azt jelenti, hogy nem lesznek olyan negatív érzések, megtapasztalások, amelyeket nap mint nap átélünk itt, ebben a régi földben és régi égben, ahogy az ige fogalmaz. Advent vasárnapja van, és mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy ebben az időszakban különösképpen is várakozunk Jézus Krisztus visszajövetelére. Várjuk azt, hogy hozza el a mi életünkben azt az új eget és új földet, amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív meg sem gondolt. Az, aki már igazán átadta életét Krisztusának, akiben ott ég a hitnek lángja, az talán valóságosan is várakozik. De hadd kérdezzem meg, mindannyian várjuk azt, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön? Mindannyian vágyakozunk e másik világ után? Mert talán azok, akik még teljességgel nem adták át életüket Krisztusnak, azok, akiknek, hogyha a tűz szűz, illetve a tíz szűz példázatára szeretnék utalni, hogyha az ő lámpásukban még nincs elég olaj, akkor bizony azt érzik, hogy még nem igazán várom, hogy ő eljöjjön. Még ne jöjjön el, mert még nem készítettem fel magam, és ha eljönne, úgy érzem, hogy az ítélet lenne az én életemnek a része. Vágyakozunk-e, várakozunk-e igazán iránta? Ebben az ige hirdetésben a tenger képe által éppen arra szeretnék reflektálni, és azt szeretném, hogyha azoknak a szívében, akik még nem kapták meg ezt az ingyen kegyelemből való hitet, azok még inkább megkívánják ezt a másik világot, még inkább várakozzanak, vágyakozzanak, és még inkább legyenek készek arra, hogy átadják életüket nekik. Hogyha pedig már átadtad, ha már élő hitben vagy, akkor úgy gondolom ez az ige hirdetés arra szolgál eszközként, hogy még inkább megerősödj ebben a hitben, és még inkább éljen benned a várakozásnak ez a tüze. A tenger szimbóluma tehát sok negatívumot jelent, amit a Szentírás összefoglalva bűnnek szokott megnevezni. Nézzük meg, hogy akkor ez a kép, hogy nem lesz tenger abban a másik világban, vajon mire vonatkozhat? Az esti ifin nagyon sok gondolat elhangzott, de ezek közül, meg amiket én is lejegyeztem magamnak, ezek közül most ezen az Isten tiszteleten 4 vonatkozását szeretném megemlíteni. Az első az az, hogy a tenger az a nyughatatlanságnak és a zaklatottságnak a szimbóluma. Hát gondoljunk bele, a tenger sosem nyugodt, hanem mindig van egy hullámzása, mindig van egy mozgása, főleg akkor, amikor árapály van, vagy hatalmas nagy áradat jön, vagy pedig a vihar felkorbácsolja olyan módon a tengernek a vizét, hogy azok a hatalmas hullámok félelmet keltenek a mi lelkünkben. Amikor azt írja az ige, hogy nem lesz tenger, akkor úgy gondolom, hogy ez jelenti azt is, hogy nem lesz az a nyughatatlanság, az a zaklatottság, a hullámoknak a verése, amit pedig ebben a világban és a mi lelkünk mélyén annyiszor átérünk és megtapasztalunk. Például átélik ezt a fiatalok. Olyan módon, hogy még nem tudom, hol a helyem, még nem tudom talán, melyik egyetemre kell beiratkoznom, talán már a második vagy a harmadik egyetemet végzem, húzom az időt, mert még mindig nem tudom, hogy hol van igazán a helyem. Vagy nem tudom, hogy melyik munkahelyre kell nekem elmenni. Hol akar engem az Úristen használni? Vagy még mindig nem kaptam meg igazán a mellém illő társat. Vagy nem tudom, hogy itt éljek ebben az országban, vagy pedig költözzek nyugatra egy másik országba, ott telepedjek le, ott éljek. És addig, amíg lelki meg fizikai síkon nem állapodik meg egy fiatal, addig állandóan nyughatatlan, zaklatott ez az ifjúi szív, az ifjúi élet. De azt hiszem, testvéreim, ez a nyughatatlanság, zaklatottság ott van a felnőttek életében is. Hiszen gondoljunk bele, hogy ma már a munkaadó ugyanabban a 8 órába sokkal több munkát szeretne belesűríteni. És amikor egy felnőtt hazatér munkából, nem csoda, hogy olyan zaklatott, olyan ideges, felemeli a hangját, veszekszik, nincs türelme azokhoz, akik a családban otthon őt várják. Nemrégiben beszélgettem egy felnőtt férfivel, aki elmondta, hogy annak idején úgy érezte, hogy édesanyja nem szereti őt. Mert hogy ugyanígy tért haza. Ideges volt, nem volt ideje, állandóan kiabált, nem mert hozzászólni, nem mert elmondani, úgy érezte, hogy nem hallgatja őt végig az édesanyja, és elmondotta, hogy annyira jó volt, hogy most így utólag, később, amikor már nyugdíjba jött, akkor ezt el tudtam mondani neki, hogy tudod, édesanyám, úgy éreztem, hogy nem szeretsz igazán engem, mert nem szántál időt. És tudod, most azért jó a veled való kapcsolatom, és azért érzem, hogy igazán fontos vagyok, mert most meg tudsz állni. Most van időd engem végighallgatni, most nem rohansz, és nem vagy ideges. Vagy úgy gondolom, hogy ez a zaklatottság, nyughatatlanság olyan módon is feltámad tenger hullámaként a mi életünkben, hogy problémák tornyosulnak. Hogy olyan problémákkal találkozunk, amit talán nem tudunk megoldani. Például egy rákbetegség. Amikor az orvos diagnosztizálja, és azt mondja, hogy nincs visszaút. Ez a probléma megint annyira megterhelheti a szívünket, És annyira zaklatottá válhatunk nap, mint nap. És talán a zaklatottságnak és a nyughatatlanság hullámainak ezt az áradatát azok felé is kiöntjük, akiknek pedig nem szeretnénk címezni. Ilyenkor szoktunk olyan embereket megbántani, akiket pedig szeretünk. De mivel annyira nem tudom már kordában tartani az zaklatottságot, hogy ezt egyszerűen kiöntöm a másik emberre, vagy olyan módon is meglátszik, hogy nem tudok nyugodtan aludni. Ott is forgolódok az ágyamban, mint ahogy a tenger hullámai. Vagy nincs nyugodt nappalom sem. Izget mozgok, ideges vagyok. Valaki ezt így fogalmazta, hogy karótnyák, hogy egyszerűen ideges, hirtelen tetteket tesz, hirtelen váratlan mozdulatokat, és állandóan ott van ez a zaklatottság, éppen a problémákból fakadóan. Vagy felháborodik valaki talán-e világrendszere ellen, vagy az ország ellen, hogy mennyi hazugság, igazságtalanság, törvénytelenség, mennyi korrupció az, ami felüti a fejét ebben az országban. És az ilyen, aki hazudik, lop, csal, él, mint Marci hevesen. Én pedig, aki igyekszem tisztességesen és becsületesen élni, én a rövidebbet húzom. És felháborodik a szív ezáltal, és megint olyan zaklatottá válik. Vagy olyan módon is meglátszik ezt, hogy elkezdünk aggodalmaskodni. Tudjuk mi az ígéből, hogy ne aggodalmaskodj a holnap felől. Minden napnak megvan a maga baja. De amikor úrrá lesz a szívedben az aggodalmaskodás, akkor talán megint ilyen hömpölygő hullámként éled meg ott legbelül. Vagy átélhetjük ezt olyan módon, hogy a kiszámíthatatlanságnak a világában élünk. Hogy sok minden olyan kiszámíthatatlan. Nézzük meg, az elmúlt rendszernek talán az volt az egyik nagy előnye, hogy minden olyan kiszámítható volt, hogy ma páros nap van, és a páros rendszámú autók mehetnek, holnap a páratlan rendszámúak, ezen a héten sincs, talán semmi az üzletben, és jövő héten sincs, volt egy kiszámíthatósága. És ma nézzük meg, minden olyan kiszámíthatatlanná vált. Felveszek egy kölcsönt X összegért, és lehet a háromszorosát, vagy a négyszeresét kell visszafizetnem. Ma van munkahelyem, holnap lehet, hogy nincs. Ma egyféle adózási rendszer van, januártól egy másik. Ma egyik törvény az érvényes, holnap a következőt vezetik be. És ez a kiszámíthatatlanság is annyira zaklatottá, nyugtalanná teheti a mi szívünket. Mit mond az ige? Abban a másik világban nem lesz tenger. Nem lesz a tengernek ez a nyughatatlan, zaklatott állapota. Hanem ott adja nekünk az Úristen azt a nyugalmat, azt a belső békességet, amely által nem kell nekem folyamatosan aggodalmaskodnom, mert érzem ott legbelül, hogy jó helyen vagyok, az Atyánál vagyok, és valóban ő a békesség forrása, aki ezzel a nyugalommal akar engem elárasztani. Ez tehát az egyik. Nem lesz tenger, ez a szimbólum úgy gondolom egyfelől ezt jelenti, hogy ott a másik világban, amit elhoz és amire várunk ezen az adventen, nem lesz nyughatatlan, zaklatott létállapot. Másodszor a tenger azt is jelentette, és itt megint a negatív értelem jön elő, hogy elválaszt egymástól embereket, földrészeket, kontinenseket. Hiszen gondoljuk el, hogyha olyan lenne a világ, hogy csak száraz föld lehetne, akkor ha két ember, ha gyalog is el akarna indulni egymás irányába, előbb-utóbb találkozni fog. De ha ezt a két földrészt egy tenger elválasztja, akkor csak olyan módon találkozhatnak, ha az egyik személy tud hajózni. Tudja a hajót kormányozni, és ezáltal átjutni a másik partra. Ha viszont ez a képessége nincs meg, akkor viszont hatalmas falként, tenger falaként éri meg ezt, hogy ez elválaszt engem. Mert a tenger a földrészeket, és ilyen módon, hadd vigyük tovább a gondolatot, az embereket elválasztja. És úgy gondolom, hogy ez az elválasztás, ez annyira érvényes erre a mi 21. századi világunkra. Hiszen gondoljunk bele, az Isten akarata az, hogy együtt legyünk. Együtt egymással, és együtt vele. A sátán akarata pedig éppen ennek az ellenkezője. A sátán egyik megnevezése az a diabolos. Ugye a románban is használjuk ezt. Ami azt jelenti, hogy szétdobáló. Szét akar dobálni bennünket a sátán, el akar választani bennünket, úgy, ahogy a tenger elválasztja a földrészeket, és nézzük meg, hogy mennyire sikeres ebben a szándékában. Elválasztja például az embereket olyan módon, hogy a fiatal és az idős nem érti egymást. Vagyis elválasztja a generációkat. Nemrégiben egy 40 év körüli férfi mesélte el, hogy a napokban elromlott a számítógépük, a laptop, és hívtak egy szerelőt. És mielőtt a szerelő nekifogott volna megjavítani azt a számítógépet, azelőtt a fiával, a 13-14 éves forma fiával elkezdtek beszélgetni a számítógép rejtelmeiről. És meséli ez a férfi, hogy higgyem el, abban a néhány percnyi beszélgetésben, ami magyarul folyt, nem értettem semmit. Kínai volt nekem. Mert hogy ennyire változik a világ, és ennyire eltávoznak, elválasztódnak egymástól a generáció ilyen módon, hogy a fiatalabb már nem érti meg magát az idősel. Vagy ezt a generációk közötti elválasztottságot olyan módon is átéljük, hogy talán sok esetben, eltekintve a kivételtől, nem becsülik a fiatalok az idősek áldozatát. Hogy hoz az az idős ember valamilyen áldozatot, és talán a fiatal legyen, és azt mondja, ó, ez már ómódi. Ez már nem olyan nagy áldozat. Nézzük meg, hogy régen, amikor almát, diót, csokoládét, pláni banánt vagy narancsot kaptunk karácsonyra gyermekkorunkban, mennyire tudtunk neki örülni. Ma, ha ezt tennénk a fenyő alá, karácsonyfa alá, talán szembe röhögnének bennünket. Vagy nézzük meg, hogy ez az elválasztottság olyan módon is megjelenik, hogy talán nem mindig tisztelik a fiatalok az időseket olyan módon, ahogyan az kellene. Ma már egyre ritkább az, hogy a buszon vagy a villamoson egy fiatal átadja a helyét egy idősnek. Egyre inkább kezd kikopni, ami világunkból lesz. De hadd beszéljünk ennek a fordított esetéről is, hogy talán az idősek azok, akik leintik a fiatalokat. És azt mondják, hogy ó, ezek a mai fiatalok. Hát hogyan vannak felöltözve, hát milyen a frizurájuk, hát hogy néznek ki, hát miket tesznek. Ó, ezek a mai fiatalok. És lehet, hogy amikor az a személy, aki ezt mondja, mikor fiatal volt, ő is hasonló dolgokat tett, és őt is talán az idős generáció ugyanígy leintette, de mi ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Hogy ott van ez az előítélet a fiatalokkal szemben. Az elválasztás, ahogy a tenger elválasztja a földrészeket, így sok esetben a generációk is elválnak egymástól. De a családtagok is. Valamikor olvastam egy újságcikket, talán már említettem, miszerint nagy címmel ki volt írva, csökken a vállások száma. Örültem neki, és amikor tovább olvastam ezt az újságcikket, kiderült, hogy azért van ez, mert egyre többen vállalják csupán csak az élettársi viszonyt. És hogyha esetlegesen szétköltöznek, akkor ez a vállási statisztikákban nem jelenik meg. És hány csonka család hordozza ennek a szétdobálásnak a fájdalmát manapság is. Vagy megint, hogyha generációkra visszagondolok, nézzük meg, hányan vannak olyanok az idősek közül, akik olyan nehezen adják át a stafétát. Hanem igazából szorongatják a kormány kereket. Vagy jön egy fiatal egy új gondolattal, egy modern gondolattal, ami valóban tovább fejlesztene valamilyen ügyet, gyorsabban gyümölcsözővé válna, de csak azért, mert új, mert modern, mert a fiatal fejéből pattan ki, hát nem fogadom el. Maradjunk csak meg abban a régiben, amit mi megszoktunk. Aztán úgy gondolom, hogy a családoknál olyan módon is a családtagok elválnak egymástól, hogy ugyan még együtt élnek, és mégsem élnek együtt. Fizikailag együtt vannak, de lelkileg már rég más utakat járnak, hogy nincs átjárás a két lélek között, hanem igazából ezen a falon, ezen a tengeren, ami elválasztja őket,
ezen dobálják át az üzeneteket egymásnak. Hallottam már ilyet, hogy a gyermeket használják fel erre eszközként. Így szoktuk ezt mondani, hogy menj fiam, és mondd meg apádnak. Vagy menj fiam, és mondd meg, mert mi már nem tárgyalunk, nálunk már valami megszakadt, és akkor nincs átjárás, hanem dobáljuk át az üzeneteket egyik helyről a másikra. De úgy gondolom, hogy ez megvan a testvérek között is. Ez az elválasztás. Ez a konfliktus. Nem véletlenül említem ezt, mert az elmúlt napokban voltam családlátogatni egy helyen, ahol bizony több esztendeje nem beszélget egymással a testvére a testvérrel, pedig csak néhány kilométerrel laknak egymástól, de ennyire megromlott közöttük a kapcsolat, és ennyire ott van átvitt értelemben az a tenger, ami őket szétválassza ilyen módon. Vagy a szomszédok között, ilyet is tudok, nem messze egy utcában, hogy igazából elkapom a fejem, és úgy teszek, mintha nem venném észre. Mert annyira haragosa vagyok a szomszédomnak. Vagy nézzük meg, hogy mennyire szétvált a mi világunkban két csoport, a szegények és a gazdagok csoportja. Épp a napokban több alkalommal is felfigyeltem egy családra, akik műanyag palackokat gyűjtenek össze egy kis szekére, hogy szinte ilyen hegyszerű palack csomót gyűjtenek össze, és viszik be, azért, hogy aztán cserébe néhány lejt kapjanak. Becsülöm az ő munkájukat és az ő szorgalmukat, mert higgyétek el, vannak olyan szegény családok és szegény emberek, akik nem tehetnek róla, hogy idejük adtak ki. És ott van ez a szorgalmuk, hogy összegyűjtik azokat a palackokat, amiket mi eldobunk, felhalmozzák azon a kis szekéren, és beviszik, hogy néhány lejt kapjanak érte. És nézzük meg, hogy milyen más az a család, ahol a gyermeknek megveszik a legdrágább ajándékot, és miután megkapja, két óra után hajítja a sarokba, mert már a legdrágább sem igazán értékes. Mennyire nagy az elválasztás a két csoport között is. Vagy egyházon belül, hogy egyik felekezet a másikkal szemben. Vagy van olyan felekezet, aki önmagát tartja csak igaz egyháznak, és aki más felekezethez tartozik, az mind el fog kárhozni. Advent és karácsony nevében mondanak ilyet. Vagy gyülekezeten belül. Hát azért nem ülök le ide a templompadba, mert ott van az a másik is. Ha ő is itt van, akkor én ide nem teszem be a lábam. Vagy nézzük meg, hogy hányszor megvan ez nemzetek között. Hogy a magyar acsarkodik a románra, vagy román a magyarra. De még a barátok között is meglátszik ez. Ma már nézzük meg, szinte mindenkinek van autója, és sokszor mégsem jut el a barát a baráthoz. Régen, amikor gyalog kellett menni, eljutottunk, de a mai világban nem, mert ennyire szétdobált bennünket a sátán. Az Isten akarata az, hogy együtt egymással, és együtt vele. Ne engedjük a sátánnak, hogy ilyen módon szétdobáljon bennünket. Ez hát a második gondolatkör. Amikor azt mondja, hogy abban a másik világban nem lesz tenger, akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz az a közeg, ami elválasztja egymástól a földrészeket, és ezáltal az embereket. Hanem ott a mennyeknek országában igazán összekapcsolódik egyik ember lelke a másikéval, és összekapcsolódik a lelkem az atyának lelkével. Ennek a közösségnek az ízét kellene már itt ebben a közösségben, gyülekezetben megtapasztalni. És érezzük, hogy mennyi hiány és mennyi gyengeségünk van ezen a területen is. Harmadszor a tenger jelenti azt is, hogy annak a vize csak ritka pillanatokban szokott teljesen tiszta és átlátszó lenni. Sokat kell várni talán ahhoz, hogy teljesen tiszta legyen annak a vize. És akkor is talán csak a partján lehet látni annak a tengernek az alját. Sokat kell várni, hogy tiszta, ragyogó fényképet vagy felvételt lehessen készíteni. Azonban, ha jön az áradat, és ugyanarra a tengerpartra kimegyünk, akkor azt láthatjuk, hogy annyi szemetet kihord. Palackokat, mocskot, szemetet, amit mi dobtunk bele abba a tengerbe. Vagyis ez a tenger jelképezi megint ezt a mocskot, azt a hulladékot, amit mi okádunk ki a másik emberre. Mert nem úgy van az, testvéreim, hogy a bűn, a vétek ott belül van, és ott marad, hanem árasztjuk ki. Beszédünk, cselekedetünk, tekintetünk által is azt a szennyeset, a szennyesnek azt az áradatát, ami ott legbelül van. És tudjátok, ez mindig fertőzi a másik ember. Megfullasztja, amit mi sokszor árasztunk ki a bűnből fakadóan önmagunkból. Tiszta, aranypartokon lakhatunk majd ott, abban a másik világban. És ehhez a szennyes áradathoz és a bűnhöz hozzátartozik másfelől az is, hogy a tenger mélye sötét. Régebbi időben az emberek úgy gondolták, hogy a tenger mélyén laknak a gonosz hatalmak. És hogyha néhány részt visszalapozunk a Jelenések könyvében, akkor azt olvassuk, hogy a tenger mélyéből jön fel a fenevad, az Antikrisztus, a Sátán. És tudjátok, amikor mi túlságosan sokat foglalkozunk a sötét gondolatokkal, a Sátán dolgaival, akkor ennek az a nagy veszélye, hogy ott maradunk a mélyben, a tengernek a mélyén, a sötétségben. Legyen az babonaság, horoszkop, ördögűzés, ördögi csinálmányokkal való foglalkozás, aki túlságosan belemélyed mindebbe, azt valamiképpen megkötözi ez a fenevad, ez a Sátán Antikrisztus, és ott marad annak a mélyében. Abban a másik világban fény lesz. Hiszen Jézus Krisztus mondja, hogy én vagyok a világ világossága, és tovább folytatja, hogy ti vagytok a világ világossága. Hát ne maradjatok ott, a tengernek a mélyén, ahol sötétség van. És még valami, ami ugyancsak ehhez a gondolathoz kapcsolódik. A tengernek a vize az csalóka is. Miért? Azért, mert úgy tűnik, hogy az is víz. Ha szomjas vagyok, iszok abból a vízből, és akkor minden rendben van. Ha viszont valaki a tengervizéből iszik, még szomjasabb lesz. Nem oltja a szomjunkat. És nézzük meg, hogy a bűn, a vétek, a mocsok, annak ugyanez a tulajdonsága, hogy a Sátán csalogat. Nem úgy történik ez, hogy eléd áll a Sátán, és bemutatkozik, hogy éme én vagyok. Hanem a bűnt, a mocskot, a vétket, azt csalóka módon szépen becsomagolja. Szépen reklámozza magát, és mi bevesszük. Annyi módon bevesszük. És nézzük meg, hogy miután megkóstoltuk, utána még éhesebbek és még szomjasabbak leszünk. És egyre mélyebbre visz. Hát nem erről szól az első bűneset története? Ott is olyan csalogató volt az a gyümölcs, szakítsunk annak a fának a gyümölcséről. És lám, még éhesebbek leszünk. Nézzük meg, a szenvedély betegségek ugyanerről szólnak. Van valamilyen problémám, gondom, pohárhoz nyúlok, és akkor így úgy tűnik, mintha kicsit boldog lennénk, elfelejteni meg pillanatra azt a gondot, aztán ha megint jön, megint még nagyobb adagot kell inni, meg még nagyobb adagot, és ennek az a vége, hogy pusztulásba viszem önmagamnak az életét. Harmadsorban tehát az, hogy nem lesz tenger azon a másik világon, azt jelenti, hogy nem lesz a hömpölygő áradatnak ez a mocska, ez a hulladéka, amit időnként a tenger kiokál magából, és mi is önmagunkból, hanem megtisztít bennünket az Úristen Jézus Krisztus vére által, hanem világosságba visz, hogy ne üljünk a sötétségben, és ne engedjük, hogy az Antikrisztus, a Sátán megkötözzön bennünket, harmadsorban pedig nem lesz a véteknek ez a csalóka élménye, hogyha iszom abból a vízből, még szomjasabb leszek, hanem jön Jézus Krisztus, és azt mondja, én olyan vizet adok nektek, amiből ha isszok, soha többé meg nem szomjasztok. Ez tehát a harmadik gondolat. És végezetül negyedszer a tenger úgy gondolom jelképezi a félelmes magatartást is. Egy gyermekkori élményen jutott eszembe. Akkor, amikor legelőször 12-13 évesen a családdal leutaztunk a Fekete-tengerre,
És mikor az autó ablakából megtekintettem ezt a tengert, akkor olyan kicsinek éreztem magam a tenger végtelenségéhez képest. Egy félelem fogott el, hogy milyen hatalmas ez a tenger, és hozzá képest milyen kicsi vagyok én. Átélhetjük mi, akik pár száz kilométerre lakunk a tengertől, de azok is, akik ott laknak, mint például Izrael népe, mert a tenger az mindig félelmet kelt, mindig veszélyt hordoz magában, hiszen annyi emberi lelket már kiontott, és annyi emberi érték oda veszett, éppen azáltal, hogy egy hajó felborult valamilyen viharban. Itt mond ez az ége, hogy nem lesz tenger, azt jelenti, hogy nem lesznek már félelmek. Mert nézzük meg, mennyi mindentől félünk. Sokan félnek a haláltól, félünk a szenvedéstől, a betegségtől, félünk önmagunktól, vagy a másik embertől, félünk a jövőtől. Nem ellenőriztem le, és nem tudom bizonyosan, Gyökösi Endre magyarországi prédikátor szerint 365-ször szerepel ez a biztatás a Bibliában, hogy ne félj. Mert minden nap szükségünk van erre a biztatásra, mert ennyire félelem tud bennünket is elfogni. Jól tudjuk, testvéreim, hogy ez az ige szakasz, az új ég és új föld, ahol nem lesz tenger, ez elsősorban a másik világra vonatkozik. De olyan jó, hogy már átélted és megtapasztaltad ennek a másik világnak ilyen pozitívumát. Hogy már nem vagyok zaklatott, nyugtalan, hanem tőle jövő békességet kapok, hogy már nem választanak el engem azok, amelyek pedig sok esetben elválasztanának, generációk, barátok, testvérek, hanem mégis a lélek által és Krisztus ereje által össze tudunk kapcsolódni. Olyan jó, hogy átélhetjük, hogy nem csupán a mocsok, a bűn az, ami árad belőlünk, hanem megint Krisztus által tiszta lelket, tiszta ruhát kaphatunk, ő általa megszentelődhet a mi életünk, és nem csupán félelem fog el ott legbelül, hanem megizlelhetjük ennek az áldott Istentől jövő nyugalomnak, békességnek jó hatását. Hadd ízleljük meg ezen az adventi ünnepen is, még inkább vágyakozzunk erre a Krisztus által elhozott jóra, és hadd várjuk ennek végső beteljesedését ott, az ő eljövetelében, a mennyeknek országában. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 388-as számú énekünk első versszaka eléneklésével. A 388-as számú énekünk első versével válaszoljunk az ígére, amely így kezdődik. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Köszönjük, hogy Te olyan Istenünk vagy, aki mindig el akarod venni a mi életünkből a rosszat, a rombolót, a szennyezőt, és helyébe akarod adni mindazt, ami tiszta békességet hordoz, ami épít bennünket. Bizony nem egyszer vagyunk zaklatottak, hánykolódunk otthon az ágyunkban, nappal idegesek vagyunk,
Pattanásig feszül az idegrendszerünk, sokszor aggódunk, mert nem látjuk a megoldást, sokszor nem találjuk a helyünket, sokszor egymásnak feszülünk, még a hozzánk legközelebb állókkal is. Olyan jó, hogy te kínálod a békességedet. Olyan jó, hogy mindig lehet hozzád fordulni, előtted lelkünket kiönteni, és mindig meg lehet tapasztalni azt a békességet, amit nem úgy adsz, mint a világ, és nem olyan, mint a világi, hanem minden értelmet felülhalad, és egyszer csak újból másképp ver a szív, egyszer újból másképp látjuk a dolgokat, már reménykedőek vagyunk, már azt érezzük, hogy jó volt veled találkozni, és ebből a találkozásból békességes szívvel, ugyanabba az élethelyzetbe, a jövő felé fordulva kilépni. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy elveszed az elválasztó vizeket, mert bizony még családon belül is meg lehet az, hogy egyik ember elveszíti a másikat. Nem találjuk már a szavakat, nincsenek már olyan érzések, amelyek összekötnek, ezzel szemben vannak olyan élmények, események, amelyek elválasztanak. Sokszor ott van ez az elválasztó fal generációk között, vagy ott van gazdagok és szegények között, egyik irigyli a másikat, a másik lenézi az előzőt. Légy velünk, Istenünk, vedd el ezeket az elválasztó vizeket, és tégy minket egyé önmagaddal. És köszönjük neked azt is, hogy elveszed a mocskot és a szennyet, és elveszed a sátánnak ártó hatalmát, a fenevadat, amely a tengerből jön ki, és elveszed a csalfavizet, amely úgy tűnik, hogy oldhatná szomjunkat, de nem ezt teszi, hanem általa még szomjasabbak leszünk, és helyébe adod nekünk az életnek tiszta vizét, amelyből, ha iszunk, soha többé meg nem szomjazunk. És köszönjük azt, hogy félelmeinket is kioperálod a mi szívünkből, hogy tudjunk megnyugodni, hogy átéljük a biztonságot, az elrejtettséget, mert valóban, ha a te kezedben vagyunk, akkor semmi örök életet veszélyeztető velünk nem történhet. Köszönjük advent első vasárnapjának ünnepét, és hogy ma is megterítetted számunkra a bocsánat asztala. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, te vigasztald őket lelked által, és gyógyítgasd áldó kezeddel a sajgó szívüket, az űrt te pótolt, és tápláld bennük az örök élettel kapcsolatos bizonyosságot. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Helyünket elfoglalva, vigyük könyörgésünket, hálaadásunkat Isten elé. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatott imádságunk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg testvéreim a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezet tagjainak, hogy ebben a hónapban, decemberi hónapban külön adományokat fogadunk el a szeretetszolgálati persejbe a zilahi árvák számára.
Szomorú szívvel hirdetem, hogy hétfőn temetés volt, gyülekezetünk tagjai közül utolsó földi útjára kísértük Szent Zsorzsán Klára 85 éves testvérünket, aki a Csérné utca 2 szám alatt lakott. Gyászolja őt 2 lánya, veje, unokái, dédunokái. Imádkozzunk a gyászoló családért, hogy az örök élet hitét ők is megkaphassák, és ők is ebben megerősödjenek. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy van fali naptár, illetve zsebnaptár. A fali naptárnak az ára 3 lej, a zsebnaptár ára pedig 5 lej. Örömmel hirdetem, hogy megterítettet az Úr asztala, a bocsánatnak asztala, járuljunk, és legyünk részesei Jézus Krisztus jó téteményének, erre készülve a 264-es számú énekünket énekeljük. A 264-es számú énekünk első és második verszakát. Az első verszak így kezdődik: lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Hallgassuk meg, kedves testvérek! Hallgassuk meg, kedves testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, amint ez írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 11. rész 23. versétől kezdve a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva, megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely tiértetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált volna, és ezt mondta: e pohárom az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Eddig tart a szereztetés ige. Drága testvéreim, asztal közösségben vagyunk újból. Olyan asztal közösségben, amit nem mi szerzünk magunknak, hanem olyan különös asztal közösség ez, amit a világ ura szerez nekünk, ahol ő a házigazda, ahol ő van az asztal főn, ahol ő terít nekünk asztalt, és ahol ő osztja szét azokat a különleges javakat, amelyek sokkal értékesebbek azoknál, amiket mi tudunk a hétköznapi asztalainkra tenni. Vagy akár a dúsan terített ünnepi asztalainkra. Testvérek, az asztal központi helyet foglal el minden háztartásban. Akörül zajlanak a naponkénti étkezések. Akörül zajlanak a nagycsaládi megbeszélések. Akörül zajlanak a nagycsaládi ünnepségek. A netán a nagy búcsú fájdalmas pillanatait is sokszor ott éljük meg. Testvérek, az Isten népének a közösségében is fontos szerepe van az asztal. Miért van ez az úrasztala éppen a templom közepén? Hogy minden honnan látható és elérhető legyen. Azért, mert jelképezi azt, hogy Isten, aki ez az asztal, a középen kell, hogy legyen. Életünk középpontja, centruma ő. És ő az, aki egybeterel, közösséget formál és megtart. Az asztal, mint jelkép, végigvonul az egész Szentíráson. Amikor Isten kiadja Mózesnek a parancsot a Szent Sátor megépítésére, ahol az Isten tiszteleteket tartotta Izrael népe, akkor többek között pontosan rendelkezett afelől is Isten, hogy milyen legyen az a szent asztal, amit készíteni kell a szent sátor számára. Azt mondja Isten Mózesnek, hogy csinálj asztalt, és tégy az asztalra szent kenyeret. Az asztalnak önmagában semmi értelme nincs. Csak akkor nyeri el értelmét, ha tápláló kenyér kerül rejá, és köréje le lehet ülni, hogy az éhes emberek megelégedjenek. Testvérek, amikor a Simon farizeus házában ott van jelen Jézus a tanítványaival, bejön egy bűnös nő, és az asztalnál ülők szeme láttára megkeni Jézus lábait, könnyeivel öntözi azokat, és akkor Jézus azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És a történet úgy zárul, Lukács evangélium a 7. részének leírása szerint, hogy akik együtt ültek vele az asztalnál, mármint akik Jézussal együtt ültek az asztalnál, kezdték magukban ezt mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Lám, nem csak együtt étkeznek a Simon farizeus házában, hanem annál az asztalnál van valaki, aki kenyérnél többet tud adni, akinek van hatalma a bűnöket is megbocsátani. És testvérek, ezért vagyunk mi együtt újra és újra ennél az asztalnál, mert érezzük, tudjuk, hogy nem elég a mindennapi megterített asztalon levő testi kenyér, nekünk ennél többre van szükségünk, a bűnök bocsánatára. És ezt hozza Jézus, az advent ura, hogy igazi, bensőséges, csendességben, békességben eltöltendő ünnepet szerezzen számunkra, hogy a mi ünnepi gazdag asztalainknál ne kelljen keserű könnyhullatással nyelni a nehezen legyúrható falatot, mert az asztal mellett nincs békességünk, hanem legyen minden ünnepi asztal valóban a felszabadult örvendezésnek, a hálaadásnak, a békességes együtt létnek az asztala, és ez csak akkor történhet meg, ha lelkileg rendezettek vagyunk, ha bűneinket megbocsátja az, aki az ő asztalához hív, mennyei királyként, és leültet most is minket a bocsánat asztalához, hogy így ismét megbocsátassanak bűneink, átéljük azt a csodát, hogy lám neki van erre hatalma. És éppen azáltal, hogy a bűnöket megbocsátja, életet ad mindazoknak, akik a kezéből ezt a bocsánatot ismét átvehetik. Emlékszünk a János 8 leírása szerint, hogyan ad életlehetőséget Jézus annak az asszonynak, akit gonosz szándékkal eléje cipelte a házasságtörésen rajta kapó farizeusok. Jézus azt mondja, én sem károsztatlak téged, eredj el, de többé ne védkezz. Így menti őt meg az agyonkövezéstől, új életet ajánlva neki. Úgy, hogy a bűnbocsánat erőt ad neki egy teljesen új folytatáshoz. Eredj, és többé ne védkezz. Ennek tudatában járuljunk mi a bocsánat asztalához, testvérek, és legyen a szívünkben az a megerősödő hit, hogy aki ehhez az asztalhoz hív minket, annak van hatalma megbocsátani a bűneinket. Amen.